Látható volt, hogy ebben a kiigazításnak azért volt számos olyan elem, amelyik igenis kifejezetten megszorító erejű volt, tehát a magára, a lakosságra is jelentős terheket hárított, gondoljunk itt akár az áfaemelésre. Másrészt pedig azért egy elég szelektív tehermegosztás történt, hiszen ugye egyrészt ebben a teherviselésben a magasabb jövedelműek nem nagyon vettek részt, sőt ott javult is a jövedelmi kilátás, másrészt pedig jelentős mértékben a jövendőbeli jövedelmek terhére történt, gondoljunk itt mondjuk a magánnyugdíjpénztárak vagyonának államosítására. Tehát ilyen értelemben a teher megosztás, amire utalnak, az csak részben jelenti azt a fajta teher megosztást, hogy nem csak a lakosságot, hanem a vállalati szektort is bevonják a kiigazításba. Másrészt viszont a vállalati szektor kiigazításba való bevonása egyáltalán nem egyértelmű, hogy kedvező tulajdonságú, hiszen a napokban is jelentek meg olyan tanulmányok, amelyek ezt elemezve kifejezetten a magyar gazdaságra parametrizált modellekkel azt állapítja meg, hogy mind a beruházásokra, mint pedig a gazdasági növekedésre, sőt egyébként ezzel összefüggésben a reáljövedelmekre is a leginkább kedvezőtlen hatású kiigazítási módszer az egyrészt az állami beruházások csökkentése, másrészt pedig a vállalati típusú adóknak az emelése. Most ugye 2012-ben alapvetően ezen a kettőn alapult egyébként a magyar válságkezelés, és ennek a reálgazdasági hatásait azért tapasztalhattuk is már, és valószínűleg a hosszabb távú hatásai is jelentősek lehetnek. Tehát ilyen értelemben az, hogy ez a magyar kiigazítás egyedi és sikeres, abból a szempontból azt mondhatjuk, hogy az egyedisége az részben helytálló, a sikerességéről egyelőre viszonylag keveset tudunk. Egy olyan szempont van, fontos szempont, amivel kapcsolatban elvitathatatlan ez a fajta sikeresség, nevezetesen az, hogy ez a fajta kommunikációs szétterítés, tehát az, hogy papíron nem a lakosságot érintik ezek a terhek, bár közvetetten nyilván ott fog lecsapódni, ezek valóban politikailag könnyebben végrehajtható intézkedések voltak, és így a politikai áldozata az kisebb, és a politikus ezáltal bátrabban tudta meglépni azokat a szükséges kiigazító lépéseket, amelyeket esetleg mondjuk Spanyolországban vagy Portugáliában sokkal nehézkesebben és sokkal nagyobb társadalmi ellenálláson keresztül tudtak megvalósítani.
Tehát magyarul a siker kulcsa az a politikai stabilitás a kétharmados erőfölényben keresendő akkor leginkább?
A politikusok szeretik a kétharmadot is kiemelni, európai összevetésben azért ez kevésbé értelmezhető kontextus, de az kétségtelen, hogy a déleurópai társadalmi feszültségek kapcsán, amelyek a kiigazítási igényel, az adósság leépítéssel kapcsolatban fölmerültek és eléggé látványossá váltak, azok ugye helyenként az egész eurozóna létét kérdőjelezték meg, a fenntarthatóságát, mondván, hogy ilyen társadalmi politikai feszültségek mellett ezt lehetetlen lesz sikerrel végrehajtani, és ugye ennek kapcsán hivatkozik előszületettel a hazai politika arra, hogy ők azért választották ezt a tehermegosztásos, tehát a vállalati szektort erőteljesebben sújtó kiigazítási módszert, mert ennek az lesz a következménye, vagy az lehet a következménye, hogy politikailag is fenntarthatóbb és társadalmilag is fenntarthatóbb eredmény születik.
Egyébként jogos bármiféle kritikával illetni az európai válságkezelést, vagy az abszolút jó úton halad?
Az európai válságkezelést számos szakértő politikus illeti kritikával, hiszen általában el szokták mondani azt, hogy egy olyan gazdaságban, amelyik éppen lejtmenetben van, recesszióba süllyed, abban nem érdemes költségvetési kiigazításokat szorgalmazni, és egyre erőteljesebb kiigazításokat elvárni, mert az tovább löki a gazdaságot a recesszióba. Általában ez az alapvető kritika az Európai Uniós kiigazítási csomagokkal szemben. Ami ezzel kapcsolatban közgazdaságilag elmondható, hogy ez valóban egy jogos észrevétel, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy 2011-ben mondjuk, vagy 12 elején is még egy rendkívül feszült gazdasági, bankrendszeri helyzetben állt az egész eurozóna, ahol a tengeren túlon azt találgatták, hogy hány hónapja van még az eurozónának, és ilyen körülmények között, amikor a befektetők bizalma, az adósságot finanszírozók bizalma ennyire ingatag, amikor a spanyol és az olasz állampapírok azok gyakorlatilag csak azért tudnak megmaradni a piacon, mert az Európai Központi Bank pumpája segíti életben tartani azt, akkor azért nagyon nehéz arról beszélni, hogy egy meghirdetett élénkítő típusú gazdaságpolitika az mennyire jobb és sikeresebb lett volna. Azt gondolom, hogy azért az egy óriási kockázatokat hordozó út lett volna. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy az elmúlt egy-másfél évben jelentősen javult az európai helyzet, és ma már talán azért nem kell ugyanilyen erőszakkal és ugyanilyen vehemenciával az Európai Uniónak elvárnia minden esetben a rendkívül rendkívül drasztikus, szigorú adósság leépítést, illetve költségvetési hiánycsökkentést, de azért azt is láthatjuk, bár idehaza erről kevesebb szó szokott esni, hogy azért akár a túlzott deficit eljárás keretében, akár más egyensúlyozó felvigyázó rendszereik esetében azért az Európai Unió már érezhetően megengedőbb is tud lenni az egyes Európai Uniós országokkal szemben, ami azért részben segíteni is tudja ezeket az országokat. Tehát részben az, hogy az Európai Uniót kritikával illetjük ezen politikája miatt, az részben azért azt gondolom, hogy teoretikusan jogos lehet, de azért a pénzpiacok és az eurózónával kapcsolatos bizonytalanságot figyelembe véve azért nem állíthatjuk biztosan, hogy a múltban sikerre is vezetett volna. Másrészt pedig most talán egy kicsit már nyitott kapukat dönget, hiszen azért részben már ilyen irányba elmozdult az Európai Unió gazdaságpolitikája.
Visszatérve még egy kicsit Magyarországra, valóban a hitelminősítőknek már gondolkodniuk kéne azon, hogy Magyarországot vissza, vagyis felminősítsék?
Azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnak alapvetően ugye három nagy problémája volt. Egyrészt nagyon rossz egyensúlyi helyzetben volt, ami a költségvetési hiányt vagy a fizetési mérleget illeti. Másrészt óriási adósságállományok halmozódtak föl, amik egy piaci krízis esetén rövidebb távú fenntarthatatlanságot is eredményezhettek volna. Harmadrészt pedig ugye az is egy probléma volt, hogy a növekedési kilátások is rendkívül rosszak voltak. És ugye ezeket súlyosbította meg az egész európai válság. Ha ezeket így apránként végignézzük, hogy a magyar gazdaság kockázatai ez alapján hogyan változtak az elmúlt időszakban, akkor azt mondhatjuk, hogy a 2009-hez képest az egyensúlyi pozícióink tulajdonképpen nagyjából ugyanott vannak, tehát a költségvetés strukturálisan már viszonylag feszes, a folyófizetési mérlegünk többletes, apránként épül le a teljes államadósság is, illetve azt is láthatjuk, hogy az európai gazdasági helyzet sokkal kevésbé feszült, mint volt korábban, és most egyelőre azt mondhatjuk, hogy talán nem is jön el még egyszer ennyire feszült időszak az eurozóna életében, legalábbis belátható időn belül. Ha ezt figyelembe veszük, akkor azt lehet mondani, hogy ma a magyar gazdasággal kapcsolatos kockázatok azért egyértelműen kisebbek, mint voltak mondjuk néhány hónapja, és ezt hozzá lehet tenni azt is, hogy azért a magyar gazdaságpolitika mindenféle unortodoxiája és a külföldről érkező rosszallása ellenére azért egy dolgot eléggé bizonyított, hogy a költségvetési fegyelem iránti elkötelezettsége erős. Ha ezeket figyelembe veszük, akkor azt gondolom, hogy arról már, hogy negatív kilátásban legyenek a jelenlegi hitelminősítési besorolásaink, arról már talán azért el lehetne mozdulni a hitelminősítőknek, és óvatosan talán a választások után megnézve, hogy milyen zajjal, kárral jártak esetleg az egyensúly kapcsán a választási küzdelmek, akár a felminősítés is szóba jöhet. Ugye, mivel a hazai kockázatok egy jelentős része politikai indítatású, ezért én azt nem tartanám nagyon valószínűnek, hogy a választások előtt meg tudja lépni egy hitelminősítő azt, hogy egyre a kilátást javítja mondjuk negatívról, stabilra vagy pozitívra, és utána következő lépésben pedig már rögtön emel is egy fokozatot. Erre a három hitelminősítő közül csak egynek lehet esetleg esélye, hiszen ott semleges a kilátás, a másik kettőnél a negatív kilátás miatt én azt nem tartom valószínűnek, hogy a következő néhány hónapban ezt a nagy fordulatot végre tudják hajtani az osztályzatokban.